abból a kérdésből kell kiindulnunk ezen a mai délelőttön, hogy akarjátok-e követni az Úr Jézus Krisztus, vagy nem. Ha valaki nem akarja követni az Úr Jézus Krisztus, annak nem kell figyelnie, mert neki semmilyen információval nem tudok szolgálni. Ha valaki szeretné követni az Úr Jézus Krisztus, akkor próbáljunk meg együtt arra figyelni, hogy ő mit mond, hogy hogyan kell. Nem amit én mondok, hanem ő mit mond. Vannak alapvető feltételei a Krisztus követésnek, amiket az Úr Jézus maga mondott el, hogy ahhoz, hogy valaki az én tanítványom legyen, ahhoz, hogy valaki én utánam jöjjön, ahhoz ezeket a dolgokat meg kell, hogy cselekedjen. Úgy kell, hogy gondolkodjon. Néha azt látom, hát itt a helyzetet nem ismerem, de mifelénk a mi gyülekezeteinkbe, a testvérek még ezek az alapelveket se veszik figyelembe és nem tartják be. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem az lehet csak az én tanítványom, aki elhagyja apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, feleségét, gyerekeit, meggyűlöli, még a saját lelkét is, és egyébként ezt nem lehet csinálni. És akkor odaáll a gyülekezet elé valaki, és megkérdezzük, hogy miért nem mondta meg a testvérnő a férjének, hogy be fog merítkezni? Hát akkor az megöl engem. Na jó, hát ha megöli, akkor úgy is felveszik, hogy nem mondja meg. Már kapásból az első lépést elhibázta, és mi beoltuk a gyülekezetbe, hogy kövesse Jézus, nem követi. Hát ha megöli testvérek, akkor meg fog halni. Itt a földön. De feltámad Istennél. Ha nem mondja meg neki, akkor majd élni fog a földön. De Istennél nem fog élni. Úgy kell elindulnunk, testvérek, hogy mindent Pál apostol nem mond kivételt. Hogy azért a bankbetétemet, meg az édesanyámat, azt nem ítéltem kárnak és személynek. De a doktori disszertációmat azt igen. Nincs kivétel. Azt mondja, mindent kárnak és személynek ítélek a Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért. Pál apostol tudta, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mi tudjuk-e, hogy kicsoda ő? Hogy megértsük, mi az, hogy meggyűlölni. Nem ez az alapige, de ezzel rokon. Mert itt is egy feltétel van, majd rátérek. A Krisztus követésének a feltétele. De mivel a meggyűlölés is feltétel, hát emlékszem, amikor én még egészen friss hívő voltam, nálunk a Biblia nem volt egy megszokott darabja a háztartásnak, úgyhogy egyetlen egy volt az én Bibliám otthon, és amikor elkezdtem járni a gyülekezetbe, az édesanyám nagyon féltett, hogy valami szektába járok, hát én a reformátusokhoz kezdtem járni, de neki a szekta volt, és félt attól, hogy mi lett az ő kis fiacskájával, és gondolta, hogy beleolvas már abba a könyvbe, amit én olyan sokat olvasok, és kinyitotta a Bibliát, 1200 oldalas az én Bibliám, belenyitott egy helyen, és ezt olvasta, hogy aki meg nem gyűlöli apját vagy anyját. Ez jött elé, akkor az 1200 oldal. Hazajöttem otthonra, fogta a fejét, kisfiam, hát milyen könyvet olvasol, te vagy egyet, meg kell tagadj, meg gyűlölj, meg... Hát ott magyarázkodtam, akkor még nem olyan könnyű volt ezt nekem megmagyarázni, de azóta az Úr már segített, hogy könnyebben meg tudjam magyarázni. Hát, ha testvéreknek is segít, gyerekekkel elmentünk kirándulni, és volt ott vendéggyerek, saját gyerek, szoktunk milyen kis kirándulásokat szervezni a környékre, kerékpárral, folyóparton vagyunk, szép természet van. Gondoltam egy kis igét is, hadd tanuljanak ezek a gyerekek. Na mondom, gyerekek, üljetek le. Elolvasom nekik az igét. Aki meg nem gyűlöli apját, anyját, nem lehet az én tanítványom. Vannak megtért gyermekei és már a nagyobbacskák. Akarjátok az Urat követni? Akarjuk. Szeretitek az Úr? Szeretjük. Édesapát szeretitek? Őt is szeretjük. Na mondom, ha az Úr Jézus szeretitek, engem meg kell gyűlölni. Beladtam nekik a leckét, vakarták, homlokkal, édesapát. Téged is szeretik, az Úr Jézus is szeretik, hát erre tanítottatok minket, hát most mit beszélsz? Hát mondom, nem, én mondom az Úr Jézus. Na mondom, segítek megérteni, hozzatok ide botokat. Na, ez jó kis feladat volt, elszaladtak az erdőbe, hozott valamely akkorát, mint ő volt, a kisebb csak egy kis pálcikát hozott, na tegyük le ezeket a botokat. És akkor lehet. így, ahogy hoztátok, szépen egymás mellé. Úgy össze-vissza voltak egymás mellett, egyik nagyobb, másik kisebb volt. Hanem a gyerekek, tudjátok, az Úr Jézus azt akarja, hogy állítsuk fel a sorrendet. Melyik az első volt? A legnagyobb az első? Nem. Elől csak egy közepes van. Majd utána egy kisebb. Aztán egy nagyobb, majd a legnagyobb, aztán megint egy kisebb. Állítsuk csak fel a sorrendet. Tegyük előre a legnagyobbat. És ezt a botot nevezzük Jézusnak. Azt előre tettük. Akkor amelyik elő volt, azt tegyük egy kicsit vissza. Hátra tettük. Na mondom, ezt jelenti meggyűlölni. Nem összetörni, kidobni a kukába, hanem hátra tenni, hogy ne ő legyen az első. Ezt jelenti meggyűlölni, hogy hátra sorolni a sorban. Az édesanyát, tudjátok, úgy kell szeretni, mint egy édesanyát. A gyermekeimnek, én nagyon szeretem a gyerekeimet, meg a gyerekeket alapvetően, de soha egyszer nem mondtam, hogy imádlak, drága kisfiam. Én nem imádom, csak Isten. Isten kell oda tenni, ahova ő való. A gyerekeket oda tenni, ahova a gyerekek való. A testvér, ahova a testvér való. Egy elöljáró, ahova az elöljáró való. Mindenkinek megvan a helye az Isten országában, hogy milyen tisztelettel kell hozzá viszonyulni, hogy kellene neki adót fizetni, vagy nem. A császárnak a császár helyén kell lennie, a Krisztusnak meg a Krisztus helyén kell lennie. És ezeket felcserélni, ez egy óriási veszedelem. Aki felcseréli, az nem lehet Jézus Krisztus tanítvány. Itt azt mondja a felolvasott igében, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Aki Jézus Krisztus után akar menni a mai napon, annak fel kell venni a keresztjét. A Lukács evangéliumában még hozzáteszi az író, ő így emlékezik, és gondolom, hogy így is hangzott el, hogy minden nap vegye fel az ő keresztjét. Minden áldott nap fel kell venni a keresztünket, hogy Jézus Krisztus nyomába tudjunk menni. Na, hát akár itt abba is hagyhatnám, ez egy nagyon szép üzenet. Mindenki forgassa a szívébe, vegye fel az ő keresztjét. Hát köszönjük szépen, de mit jelent ez? Hogy vegye fel az ő keresztjét. Hát ez egy nagyon szép üzenet. De akkor most mit csináljak? Mihez kezdjek? Mit jelent az, hogy felvenni a keresztet? Én úgy gondolom, testvérek, hogy az Úr Jézus megmutatta, hogy mit jelent felvenni a keresztet. És akkor nem nekünk kell kitalálni, hogy mi az én keresztem. Nem nekem kell azt elgondolni, hanem figyelni kell. Az Úr Jézus mit vett fel a kereszten? Hogyan hordozta az ő keresztjét? És akkor nekünk az példát ad, és mi is tudni fogjuk, hogy mihez tartjuk magunkat. Hogy mit jelent a mi keresztünket felvenni. Vegyük számba. Sok mindent lehetne elmondani, hogy az Úr Jézus milyen szenvedéseket, mi mindent vállalt magára a kereszthordozással. Én most szeretnék három dolgot kiemelni ezek közül, három alapvető dolgot, amit az Úr nekem a szívemre helyezett ezzel kapcsolatban, és szeretném, hogyha a figyelmünk, az enyém is, a tiétek is rá irányulna ezekre a dolgokra. Úgy gondolom, az Úr Jézus szenvedései azok nem akkor kezdődtek, amikor az első szeget beverték a kezébe, hanem már korábban elkezdődött, amikor megkorbácsolták, vagy a szöges, tövises koronát a fejére húzták, de még korábban elkezdődött, amikor vádolták alaptalanul, nem tudom, a testvérek jártak-e már úgy, hogy alaptalanul vádolták őket, még esély se volt a védekezésre. Micsoda lelki gyötrelem az? Nehéz lelkileg azt hordozni. Az Úr Jézus lelkileg is meg volt támadva, és testileg is meg volt támadva. De még elkezdődött, testvérek, korábban, amikor még az ő üldözői még nem emeltek rá a kezet, elkezdődött egy halálos susakodás a te lelkedért, a te üdvösségedért a Getsemáné kertjében. Testvérek, ott az Úr Jézus Krisztus vére már kifolyik. Vért ízadva imádkozik és susakodik. És meg kellett valamit emészen az Úr Jézus. El kellett valamit fogadjon az Úr Jézus. Ami elől legszívesebben kitért volna, De előtte volt a te nyomorult életed, és azt mondta, ha te akarod, Uram, legyen meg a te akaratod, ne az enyém. És ez az volt, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. Nehogy azt gondolja valaki, hogy az Úr Jézus félt a testi szenvedésektől, vagy azok miatt megrégült volna. Hát az se volt egy kellemes dolog, ott átszegzett tagokkal a tűző napon 6 órán át gyötrődni, szomjan, éklen, lelki kínok között, testi kínok között. De az Úr Jézus legnagyobb fájdalma nem ez volt, testvére, hanem az volt, hogy elhagyta őt az Atya. Ez volt a legfájdalmasabb. És megérezte a szívében, eljött ennek az ideje, hogy el fogsz engem hagyni, Atyám. Hát ezt ő nem nagyon tudta bevenni egykönnyen. Inkább halt volna meg 10-szer, ugyanolyan szörnyű körülmények között, csak az Atyával együtt. Mi soha nem fogjuk megtudni, akik újjászületünk, mit jelent Isten nélkül meghalni. Egyik se fogja tudni közülünk. Nincs ilyen lehetőségünk, hogy másokért vállaljuk az Istentől való elszakítottságot. Ez az ő kiváltsága volt, mert ő a Messiás, és neki kellett ezt átélje, átszenvedni, elhagyta az Atya. És neki ezt rettentő nehéz volt felvállalni. Ezért kiállt el a kereszten is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez fájt neki a legjobban. Jaj, bárcsak ez a krisztusi lelkület lenne mindannyiunkban. Emlékszem, amikor a Nicskei Zoltán testvér, ő járt itt, azt hiszem pénteken bizonyságot tett, az a kis vékony fiú, aki velünk jött, még egészen friss hívő volt, és egy nap úgy fogadott engem. Szörnyű dolog történt, Lajos testvér. Jaj, mondom, csak nem bukott el valami bűnbe, vagy tagadta meg az Urat, vagy valami nagy mélységbe. Képzeld el, ma mi dolgoztam, ugye fodrász, jönnek az emberek, beszélget velük, vágja a haját, hajukat, egész nap talpon van, esse is, valaki korán jön, valaki későn ér rá, sok mindent csinál, és azt mondja, képzeld el, Lajos testvér, ma volt fél óra, amikor nem gondolt Istenre. Na mondom, Zoltán testvér, maradj így, jó? Olyan jó, hogy ezt mondod, hogy ez fáj neked, hogy fél óra eltelt ma. Már hetek óta az Úrral járt, de ma volt fél óra, amikor nem gondoltam Istenre. Ez szörnyű dolog. Ez fájt neki. Nem az, hogy kigúnyolták a hite miatt, vagy a családja megveti azért, hogy ő keresztjén. Tehát ennek örül, de hogy nem gondolt Istenre, ez fáj neki. És ott az Úr Jézusnak ez az első dolog, amit szeretnénk kiemelni, mit jelent a kereszt hordozás. Meg kellett tagadnia önmagát. A kereszten ez történik, hogy megtagadja önmagát. Hogy neki lenne egy elképzelése, neki lenne egy útja, neki van egy vágya szívében. Uram, a halált is vállalom, de ne hagyd el engem, én így szeretném, én így gondolom. És a kereszt felvevés azt jelenti, a kereszt hordozás azt jelenti, hogy tedd félre a te saját vágyadat, tedd félre a te saját elképzelésedet, tedd félre a te saját gondolatodat, és vedd fel a te keresztedet, és tagadjad meg önmagadat. Isten drága szellemének a 9 gyümölcse közül az utolsóként olvassuk, hogy önmegtartóztatás, vagy önmegtagadás. Ez termi bennünk, Isten drága szelleme, lelke, hogy meg tudom tagadni önmagamat. Ez, aki próbálta már magát megtagadni, ezt tudja, hogy borzasztó nehéz ez. A zsidó nemzet több száz éven keresztül próbálta megtagadni magát, de nem sikerült. Tudjátok miért? Azért, mert a bűn, az engedetlenség iránti vágy, az benne van a testünkben, belül van, a sejtjeinkben, a génjeinkben van benne. Megszületik a kisbaba, hol van ez a drága Szintia, már kivittétek? Megszületik a kisbaba, azt a szót, hogy nem, azt nem kell megtanítani neki, tudni fogja, majd meglátják. Az én legnagyobb kislányom, hála az Úrnak, most készül a bemerítkezésre, mert szépen megtért már évekkel ezelőtt, Hát ámultunk, ugye ő volt az első. Semmit nem tudott mondani, azt tudta mondani, nyem. Nyem, így mondta mindenre. Valami nem, tesz, nyem. Ki tanította meg erre? Hát ő azt sosem mondta, igen, megyek, engedelmeskedek. Azt mindig úgy kellett belenevelni, belekódolni, de hogy nem, az volt neki megvolt egyből. Ilyenek vagyunk. Bennünk van a vágy, a kísértésre való hajlam, a testünknek a gyengesége, a bűnnek a szeretete, itt van belül. Nem mondja senki, hogy őj, lopj, paráznál, hogy nem kell egy ilyen ördögi 10 parancsolat. Benned van ez a 10 parancsolat, ez az ördögi 10 parancsolat. És akkor megjelent az Isten tökéletes törvénye a zsidó népnek egy kőtáblán. Igaz, ott volt közel hozzájuk, pár méter vagy pár tíz méter választott el ott a táborban, a Szent Sátortól, a lakosoktól, a Szent parancsolatot, de kívül volt. És gondoljátok el, belül van egy nagy üzem, egy gyár, ontja a kívánságokat, hajtja az akaratot, ezzel telítik meg a szívedet, ezek a gondolatok, a saját elképzelés, a saját magadság. És kívülről mondják, hogy ne tedd, na hát, annyi, annak nem lesz ereje, ami kívülről jön. Mondod a gyerekednek, hogy jó legyél, vigyázz magadra, vegyél sapkát, addig van rajta, míg be nem kanyarodik a vonat, már veszít le a sapkát, már nem úgy viselkedik, mert kívülről jött. És tudjátok, olyan csodálatos az új szövetségnek az az áldása, hogy írom az én parancsolataimat az ő szívükbe. A szívednek a hús táblájára kerül a parancsolat, és tudod, mi történik? Te nem akarsz lopni, ölni, paráználkodni, hazudni, más dolgait megkívánni. Elkezded nem akarni ezt. Nem kívülről dörög rád a parancsolat, belül munkálkodik. Na, egy kis probléma van azzal, hogy a régi, a testi kívánság ugyanúgy munkálkodik, de most már van benned egy új motor, egy új tűzék benned, hogy nem akarod. Na, a kettő néha összecsaptam, akkor vannak szikrázások, meg villámlások. Hadd legyenek! Addig jó, amíg dúl ez a harc. Addig jó. Olyan csodálatos, amikor a hívőnek bele van írva a szívébe. És tudjátok, akkor meg tudjuk tenni. Mert akkor már motiválva vagyok belülről. Már én akarok Istennek kedveskedni. És akkor le tudom győzni, mondja a Galatákhoz írt levélbe Pál apostol, hogy a test a lélek ellen tör, a lélek a test ellen tör, de a lélek Isten szellemétől indítatva megerősödik. És legyőzi azokat a kívánságokat, azt a magas akaratot, azt a saját elgondolást, ahogy Krisztus esetében megtörtént. És az ő akaratát félretéve vállalta az Isten akaratát, mert belül égett az Isten szeretete a szívébe. Hogy valaki az Ószövetségben zsidónak született, nem tehetett róla. Kénytelen, kelletlen, el kellett fogadni, megszülettem, körülmet éltek, van egy parancsolatom, ezzel szembesül, nem volt változtatási lehetőség. De nekünk van. Mi választhatjuk azt, hogy kinyitjuk a szívünket Isten újja előtt. Írd be a te szent parancsolataidat, Istenem. Akarom, hogy akarjam a te akaratodat. Vállalom azt, amit rám mérsz. Szeretném tenni a te parancsolatodat, mert életre vezetnek azok. A Krisztus törvényét írd be a szívembe. Milyen csodálatos az, testvére. Valami bűnnel nehéz leszámolni, de valamivel olyan könnyű lesz ezután. Amivel sokáig gyötrődtél meg. Szeretnél letenni valami bűn, cigarettával, és sokat kellett szenvedni. Egyszer csak azt vette észre, míg le akartam tenni, görcsösen akartam, nekem nem sikerült. Nem tudtam letenni a cigarettát. Már meg voltam térve, nem tudtam szakítani ezzel a rossz szokásommal. Hogy imádkoztam az Úrhoz, kértem ezért sokat őt, és egyszer azt vettem észre, mióta nem dohányzok én. Hú, már vagy két hete rá se gyújtottam. Észre se vettem. Mert a szívemből jött ez az akarat, ez a vágy, ez az Isten szerinti akarat, és legyőzte a testi akaratot, mert be volt írva a szívembe. Hát a kereszt felvétel először ezt jelenti, hogy vállalom a, vagy megtagadom önmagamat, de ehhez az kell, hogy kérjük az Urat, hogy írja be a szívünkbe az ő parancsolatát, és akkor erőt nyerünk. Nem tudom, hányan ismerik közületek az idő Zimány József testvért, aki református lelkipásztor volt, ő már az Úrnál van, de nagyon határozott, egyenes, tiszta evangéliumot hirdetett, sokan megtértek általa, nekem is példaképül állította az Úr az életem elé, és egyszer elmentem hozzá tanácsot kérni. Soha nem felejtem el, amit tanácsol. Elmondtam neki egy harcomat, egy problémám. Mondtam, hogy ez engem gyötör, és kérni Józsi bácsit, hogy segítsen, mondjon valamit erre a dologra. És végighallgatta a kis öreg bölcsen, annyit kérdezett, Lajoskám, tiszta a szíved? Hát egy kicsit kellett gondolkodjak, mit feleljek, de azért tudtam jól elismerettel mondani, Józsi bácsi tiszta. Hallgass rá! Köszönöm, Józsi bácsi! Amit Isten beleültetett a te szívedbe, ami ezzel a problémával kapcsolatban a te meglátásod, letisztult meglátásod, tiszta szívbe szólhat bele Isten. Már kialakult benned a helyes vélemény, csak még nem mertél ráhagyatkozni. Hallgass a te tiszta szívedre, mert benne van a parancsolat. Mert benne van az, amit Isten tanácsolt. Úgy is tettem, nem is bántam meg, az volt a megoldás. Nem azt mondta Józsi bácsi, hogy keresd meg a 10 parancsolatot és olvasd el, majd az megmondja neked. Benne van a te szívedbe, ha tiszta az, ha Krisztus vérében megtisztult, belehelyezi Isten az ő akaratát, és akkor azt meg tudod csinálni, mert motivált leszel. Nem egy külső erőhatár, hanem egy belső erőhajt a Krisztus útján. Az első tehát ez volt, hogy az Úr Jézus megtagadta magát. A második az volt, hogy vállalta Atya akaratát. Vállalta az Isten akaratát. Pál apostolnál olvassuk, el akart menni missziózni Kis-Ázsiába. Azt írja Pál apostol, nem eresztett minket a Szentlélek. Hát furcsa. Missziózni megyünk, nem enged a Szentlélek missziózni? Nem. Nem mindig enged. Hát azt már megértette, de nem olyan hamar értette meg, mert aztán megint próbálkozik, megint mondja Isten lelke, hogy ne menjél. De meg kellett tudni, jó, akkor leteszek erről a szándékomról, de akkor mit csináljak, Uram? Sokszor testvérek majd észreveszitek, és ez nem egy könnyű dolog, hogy mikor Isten kibontakoztat valamit az életetekben, először megmondja, hogy mit ne csinálj. Azt megértetted, köszönöd szépen, és ott állsz kétségek között, de hát akkor mihez kezdjek? Akkor mit csináljak? Hogy amit akartam, azt nem csinálom, rendben van, elfogadtam, Uram, megharcoltam, én is akarok. Nem csinálom, a szívemből. De merre tovább, Uram? Hova vezet engem? És akkor Pál apostolnak álomban jelenik meg a macedón férfi, és mondja, jöjj, légy a mi segítségünkre, megkapja a kijelentést, és indul is, és szolgál. Testvérek, ha mi megtagadtuk magunkat, akkor már tudjuk, hogy mit nem fogunk csinálni. De azt is tudnunk kell, hogy mit fogunk csinálni, mit kell, hogy csináljunk. És meg kell nekünk keresnünk az Atya akaratát. Mi legyen az Atya akarata? Hát ez nem egy könnyű foglalatosság, megtudni az Isten akaratát. De én azt, arra buzdítom a testvéreket, hogy érdemes ezt keresni, az Atya akaratát. Meg kell keresni testvére. Ki kell kutatni, aki kér, kap, aki keres, talál. Az örgetőnek megnyitatik. Nekünk meg kell harcolnunk az Isten akaratáért. És amikor meglátjuk tisztán az Isten akaratát, akkor pedig szívből meg kell cselekedjük az Isten akaratát. Nagyon fontos, hogy keressük azt. Mit akarsz, Uram? Sokszor van úgy a hívőnél, amikor azt mondja Isten, amit Józsuénak mondott, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Mert én veled vagyok, megáldom a téged, amerre csak jársz. Ne félj és ne rettenjél. Indulj el, űzzed ki az ellenséges népeket, foglald el az új hazát. Ha jobbra indulsz, jobbra áldalak meg, ha balra télsz, balra áldalak meg, ha egyenesen mész, egyenes megyek veled, amerre te mész, én foglak követni és megáldalak. Van ilyen élethelyzet. Csak testvérek, annyira figyelnünk kell, mert valamikor Isten megállít. Állj, most változik a menetrend. Most nem úgy lesz, hogy te választod meg az út iránt, és én megállalak, amelyre mész. Most úgy lesz, hogy én megyek előre. Mózesnek azt mondja, Isten, ti maradjatok veszek, az Úr hatatkozik életen. És nehogy előre törjetek, most nehogy megpróbáljatok itt szolgálni, harcolni, missziózni, ezt csinálni, azt csinálni, most le kell ülni. Annyira figyelni kell. És testvérek, lehet egész természetes dolog történik. Valaki megbetegszik a család, például. Ha mi az első gondolat, hívjuk a doktor, sürgős segítségre van szükség, meg kell menni kórházba, meg kell műteni, gyógyszerekre kell pénzt költeni, egy csomó idő kiesik. És lehet Isten elkészített egy gyógyítást. Azt szoktam mondani a testvéreknek, én nem zárom ki, hogy Isten orvosokon, műtéteken keresztül segítsen. Csak adjátok meg Istennek az esélyt, hogy ő elé vigyétek először azt a beteget. Előbb imádkozzatok. Hívjátok a gyülekezet vezetőit, ha kell, kenjétek meg olajjal. Ez nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy puf, meg fog gyógyulni mindenki azonnal, meg a halottak feltámadnak, hanem azt jelenti, hogy tegyük Isten kezébe. Letettük a helyzetet, letettük a beteget Isten kezébe. Ad Isten természet feletti gyógyulás? Ha ad, de jó, hogy nem emeltük fel a telefont. Nem hívtuk az orvost vagy a mentőt, mert az Úr az ő útját készítette el, és nem amit mi képzeltünk. Nem történik természet feletti beavatkozás? Nem baj, az Úr kezébe tettük. Az orvost is, a mentőt is az Úr kezébe tesszük. És akkor vigyék is. Lehet ott a kórházba valakinek meg kell térni. Hangozni kell az evangéliumnak. Ki tudja Istennek mi a célja, vagy akkor a betegben munkálkodik. Adjuk meg az esélyt. Uram, hogy akarod? Dávid király lesz? Hát rögtön az ellenség jön. A filiszteusok támadnak. Ez egyébként így szokott lenni. Amikor te királyfi leszel, vagy királylány, új életet nyersz, jönnek a filiszteusok, le akarnak téged kaszabolni. Ha Isten valami többet ad, rögtön jön a tolvaj és el akarja venni. Ez egy törvény. Hát Dávid nem ijed meg. Felfegyverkezik. De nem azt mondja, hogy na katonái, csihipuhi, amíg egy filiszteus él, addig nem nyugodjatok. Nem ezt csinálja Dávid. Uram, felmenjek. Hát a napnál világosabb, hogy meg kell védeni a családot, a gyerekeket otthon, a városainkat, a hazánkat, az életünket, nem? Uram, felmenjek ellenünk? Menjen rá! Na, Dávid megy is. Győz! Filiszteusok nem nyugszanak. Jönnek megint! Dávid nem azt mondja, hát tegnap azt mondta az Úr, hogy menjünk. Gyerünk, katonák, kaszaboljunk tovább! Megint megkérdez. Uram, menjünk! Az Úr más mond. Most egy kicsit várjatok. Kerüljétek meg őket hátulról, ott lesznek a szederfák. Ha a szederfák tetején hallod Isten serege dobogását, lábainak a dobogását, akkor induljál. Mert a múltkor nem mutattam meg neked, hogy az én seregeim mentek előtted. És azt hitted, hogy te jó kis király vagy, még itt Isten is. Most megmutatom neked, hogy az én seregeim járnak előtted. Ott a szederfák tetején hallod majd a mennyei seregek harci dobogását. Akkor tudod, hogy az én angyalaim elindulnak. Az én áldásom előtted megy. És ha ezt meghallod, utána induljál. Kutassuk Isten akaratát. Menj, Uram, arra főiskolára. Átköltözzek a másik településre, vagy Magyarországra? Ezt egy kérdőre mondunk, nagyváradon, mint testvér. Hogy jött ez neked, hogy oda menjél egyetemre, hogy milyen bizonyságod van? Ha, gondoltam, hogy ezzel megélek. Hát ez nem jó válasz. Az Úr elé vittem, És az Úr nem mondott nemet. Már ez is jó, ha ennyi történt. Nem mondott az Úr nemet. Uram, te elépítem, nem tiltakoztál, folytatod. Vagy az Úr bátorított, vagy parancsba adta. Sokszor engem is Isten meg kellett győzzön. És megkeresett az ő akaratával, és súlykolta belém. Tedd meg, ezt csináld, kinyilvánította 100 módon. Máskor nem tudtam Isten akaratát, úgy kellett érte megküzdeni. Néha testvérek úgy jutunk vízhez, hogy felfakad egy forrás. Semmit nem kell csinálni, csak meríteni és hívni. Máskor úgy jutunk forráshoz, hogy kutat kell ásni. Jó mélyre le kell ásni. Mikor lesz itt víz? És akkor ott a mélybe felfakad a víz, akkor le kell engedni egy edényt, és a mélyről kell felhúzni. Valamikor te forrásra fogsz találni, és Isten akarata fényesen fog ragyogni előtted. De ne várjon mindig forrást az ember. Mert valamikor kutat kell ásni. Az első dolog tehát az volt, hogy tagadja meg magát az az ember. A második dolog, hogy vállalja Isten akaratát, elképzelését. És a harmadik dolog történt ott a kereszten, testvérek, hogy az Úr Jézus felvette az embereknek a bűneit. Hordozta az embereknek a bűneit. Aki nem hordozza az embereknek a bűneit közülünk, az nem követheti Jézust. Nekünk hordozni kell egymásnak a bűneit, testvérek. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ez egy feltétel a mennybe jutáshoz. Ez egy feltétel a Krisztus követéshez. És ez egy nagyon fontos, ahol két ember együtt van. Mondjuk két olyan ember, akik jóban vannak. Mondjuk egy férj, meg egy feleség. Ott már erre szükség van. A kisbabát most bemutattuk, milyen ártatlan. Még nem volt engedetlen, nem mondta azt, hogy nem. Nem szaladgált, nem tört össze semmit. De már tudhatjuk előre, hogy lesznek ilyen dolgok. Védkezni fog a szülei ellen. Fel kell készülni arra, hogy meg fogunk neki bocsánatot. Már előre. Jó, egy házasság így indult. A férjem védkezni fog ellen. Kész kell legyek előre a megbocsátásra. Barátságok. Az én legjobb barátom volt, úgy összevesztünk. Több évig nem álltunk egymással szóba, csak éppen, hogy áldjon az Úr, áldjon az Úr. Össze voltunk veszve. Eltett egy pár év, rendeztük a dolgainkat, világra szóló barátságunk van. Minden nap szinte telefonon beszélgetünk. Nagyon szeretjük egymás társaságát. Ahol két ember megjelenik, ott szükség van arra, hogy egyik elhordozza a másik bűneit. Ahol együtt van 10 ember, ott 10-szer inkább szükség van erre, és ahol 100 ember van együtt, ott 100-szor inkább szükség van. És mi nem lehetünk a Krisztus követői, ha nem tudjuk egymás bűneit elhordozni, felvállalni. Aranyos volt az egyik testvérnő, amikor frissen megtért ott a gyülekezetünkben, járt az alkalmakra, tanítgattam, segítettem őket, férjével együtt értek meg, ez mindig nagy dolog van. Amikor egy család kerül Isten közelébe, ez egy óriási nagy dolog, nagyon szép volt látni ezt a megtisztulást, megújulást az életükben. És mondja ez a fiatal asszony nekem egy alkalom után, oda jött hozzám és azt mondja, hát Lajos testvér, úgy irigyellek téged, neked nincs semmi bűnöd, nincsen semmi hibád, te olyan erős vagy. Na mondom neki, ez nem így van. Hanem te olyan kicsi gyenge vagy még, a te hited, a te lelked, olyan kicsiken. Az én bűneim meg oly súlyosak. Ha Isten megláthatná veled az én bűneimet, te összeroppannál arra tudod. Na de mondom, nem lesz ez mindig így, hanem meg fogod látni az én bűneimet, meg fogod látni az én hiányosságaimat, és arra kérlek szépen most itt az elején, hogy amikor meglátod, akkor ne megvess érte, hanem hordoz engem, jó? Megígérte, hogy így lesz. Na azóta volt alkalma, mert eltelt 7 év, lassan 7 év felik el, volt alkalma, hogy kiderítse az én bűneimet és gyengeségeimet. Úgy látom, tartja magát az ígéretéhez. Testvérek, ha valakinek az életében meglátod egy súlyos bűn, vagy legyen kicsi, vagy nagy, vagy bármilyen, az, nem azért adta Isten, hogy te azt kiküldöljed. Nem azért adta Isten, hogy amiatt te gyötrődjél. Nem azért adta Isten, hogy megvesd azt a testvért, hanem azért, hogy szeressed, és a szeretet sok bűn elfedez, tudod? És neked fel kell vállalnod azt, Nem azt jelenti ez, hogy te néma maradsz, és azt mondod, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, nem látom semmit. Nem ezt jelenti, hogy bebújunk a csigaházba, és mások bűnei mellett elmegyünk. Mert az is az olyan, mintha valakit elgázolnának, ott fekszik sebesülten, és te cserben hagynád, elmennél mellette. Az olyan. Felvállalom a testvért, a bűnös testvért. Hordozom a bűneit. Nem kiplegykálom, nem vádolom vele, nem fejbe verem az igazsággal, megintem testvére. A megintés azt jelenti, hogy kimosod a sebeit olajjal és borral. Ez azt jelenti, hogy bele kell nyúlnod a sebeibe. Oda mész hozzá és megmondod, testvér, ez így egy helytelen dolog. Ez Isten népe között ezt nem szabad engedni. Jobb lenne, ha változnál, belátásra jutnál. Ha nem enged, magad mellé veszed azt a 2-3 tanúbizonyságot, és úgy intitek meg. Ha úgysem, akkor a gyülekezet előtt, hogy megmentsed a lelkét. Ha nem tetszik neki, akkor nem tetszik neki. Mikor én 40 fok feletti lázzal bekerültem a kórházba, nem kérdezte meg senki, hogy örülök-e annak, hogy vizes lepedőbe csavarnak. Nem tudom ma, hogy csinálják. De akkor nekem borzasztó rossz élmény volt, kicsi gyerekként a szüleimtől távol, idegenek, hideg levegő lepedőbe beburkoltak, az ott hagytak és kimentek. Éjszaka egy neon megvilágításba, ott gubbasztottam a hideg lepedőbe. De megmentették az életemet. Köszönöm szépen neki. Nagyon rosszul éreztem magam. Áldott legyen az Úr, ha vannak olyan testvérek, akik ilyen rossz helyzetbe tudnak téged hozni a bűneid miatt. És nem ítélnek, nem elítélnek, hanem megítélnek. Óriási különbség van a kettő között. Az, hogy megítéljék a testvér életét és bűnét, felelősség, feladat, hogy elítéljék, az tilos. Mi nem gyűlölhetjük meg a másikat a bűnéért, de segíthetünk neki kikecmeregni, kikászálódni ebből a bűnből. Az Úr Jézus ezt tette ott a Golgota keresztjén, felvállalta a bűnét. Testvérek, hadd fejezzem be azzal, hogy amikor én így megtakadom magamat, amikor vállalom az Isten akaratát, amikor hordozom a testvéreknek, meg a nem testvéreknek a bűneit, az embereknek a bűneit, akkor testvérek, akkor úgy meghalok. Keresztem nem imádkozni szoktak, a keresztem nem böjkölni szoktak, a kereszten nem énekelni szoktak, a kereszt arra való, hogy meghaljunk rajta. Ez egy halálos dolog. Pál apostolnak is volt egy elképzelés, egy gondolata, hogy múljék el tőle is ez a pohár. Több is adatott a testembe, hogy gyötörjön engem a sátán angyala. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, de az volt a felelet, hogy elég néked az én meg kellett halnia ennek a gondolatnak, meg kellett halnia ennek az elképzelésnek ő benne, és egy más Isten akaratát kellett felvállalja, ő is emelte maga keresztül. Az egy halálos dolog. Az ember halálba kell adja önmagát, halálba kell adja a gondolatait, halálba kell adja az akaratát, halálba kell adja az elképzeléseit. Milyen rossz az, nem? Kifundálod, elkészíted, minden kész van, viszed Isten elé, Isten azt mondja, nem kell. Káin vitt ilyen áldozatot Istennek. Azt mondta, Isten nem kell. Nem azt mondta Káin, bocsáss meg Uram, hogy ilyen áldozatot hoztam neked. Mutasd meg, hogy miért vigyek. És én olyat fogok készíteni, nem akarok olyan áldozatot, ami neked nem tetszik. Hanem még azt is megölte, akinek az áldozata kedves volt Isten elő. Nem tudta halálba adni a lelkét, önmagát nem tudta meggyűlölni. Nagyon szerette magát, jobban szerette magát, mint a testvérét. Ez egy meghalás, testvére. Minden nap meghalunk. Minden nap felvesszük a keresztünket, és minden nap van egy halála az óemberi kívánságoknak, az óemberi gondolkodásmódnak, a régi természetünknek, makacságunknak, adni kell egy halálos döfés. Pál apostol itt nem beszél félre, azt mondja, öldököljétek meg a ti tagjaitokban dúló gonosz kívánság. Ha bent van a parancsolat, amit mondtam, akkor ez lehetséges, menni fog. Ha nincs benne, akkor rögtön kudarcra van ítélve ez a harc. De ez egy meghalás, testvérek, és meghalni nem egy könnyű dolog. Nem egy egyszerű dolog. A hívőnek sem. A testvérek, van Pál apostolnak egy csodálatosan szép bizonyságtétele. Az én szívem, mikor én ide érek a Bibliában, hogy ezt hallom, belereg a szívem. Nem is tudom érzelmek nélkül felfogni ezt, mert ez csodálatosan szép, óriási terhet rak ránk, de ez egy gyönyörű dolog. Azt mondja Pál apostol, a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek munkálkodik. Azt mondja Pál apostol egy másik helyen, hát ez még gyönyörű, hogy kiontatom ital áldozatként a ti hiteteknek papi szolgálatát. Én feláldoztatom, hogy ti éljen. Értitek? Ezt jelenti a keresztfelvétel. Hogy Krisztus felvette a keresztjét, és neked ezért van örök életed, mert ő ezt vállalta. És Pál apostol felvette a maga keresztjét, és megtagadta magát, és nem Kis-Ázsiába ment missziózni, hanem oda, ahol az Úr rendelte, és annak a gyülekezetnek, hogy élet fakadt fel. És azok a testvérek abból éltek, amit Pál apostol neki hirdetett, mondott, vitt, és ő ki áldozhatott, és ő kivégezték ezért. De a gyülekezet él, és él, és abból a gyülekezetből ment a bizonyságtétel tovább, és tovább, évszázadokon, és 100 kilométereken keresztül, és egy nap elérkezett Nagyfaluba. Na, Pál azt mondta volna, itt ütnek, stop, nem megyek én missziózni, mentem a bőrömet, akkor nincs gyülekezet, se Korintusba, se Nagyfaluba. Abból élünk, hogy mások a keresztüket emelték. Mások attól fognak élni, hogyha mi emeljük a magunk keresztjét. Nekünk halált fogasz nemzeni kényelmetlenségekkel, üldözésekkel, megvetésekkel, gúnyolódásokkal, lelki gyötrelmekkel, harcokkal, de a másik abból él, abból fakad neki az, a feltámadás ereje hullik rájuk, míg te vállalod az önmegtagadást, az Isten akaratát és az ő bűneinek az elhordozást. Testvérek, amikor most fogjuk venni az úrvacsorát, akkor jusson az eszünkről, hogy ő így halt meg értünk. Megtöretett a teste, megtöretett. A lelke is megtöretett. Kifolyt a vére, hogy nekünk életünk legyen, hogy minket tápláljon. Csodaszép jelkép. De nem csak azt jelenti ez. Ez nem csak Krisztus példázza, ez a megtört kenyér és ez a kiöntött bor. Ez nem csak Krisztus példázza. Ez téged is példáz. Legyél te is ilyen. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Ne tekintsd a zsákmánynak, hogy baptista vagy, új életed van, Isten sok adományt adott neked és egyebek. Üresítsd meg magadat. Másokért. És élettel fog megtelni. A környezeted, a családod, a gyülekezeted, falu, ahol élsz, meg még aztán kizendül az evangélium messzebb tájakra is, azok életében, akik vállalják a keresztfordozást. És Krisztus követhetik. És megkapják a százalmit itt a Földön, üldözésekkel együtt, és az eljövendő világon örök életet. És ezt Isten megígérte, és ezek az ígéretek a miénk. Áldott legyen érte az ő szemünket. Amen.
Amen.
Az énekkar.